Mai témánk az ajándék lesz. Csak így röviden, hogy ajándék. Mielőtt elkezdenék vele foglalkozni, azért szeretném elmondani, hogy nem kötelező egyetérteni velem. Tudjátok, ezt el szoktam mondani. Lényeg az, hogy nézz utána a Bibliába, hogy jól mondtam-e. Mert 1 Korintus 13 szerint csak részleges az ismeretünk, úgyhogy neked saját meggyőződésre van szükséged azért, hogy a te kihívásaidba a te hited, a te meggyőződésed szerint tudj megállni. Szóval ajándék. Igazából megragadott a gondolat, aztán megpróbáltam egy kicsit utána nézni, hát nem volt egyszerű ezen a héten, mert elég mozgalmas volt a ház körülöttem, de azért valameddig eljutottam. Én a legnagyobb megdöbbenésemre odáig jutottam el, hogy ma délelőtt ezt a témát biztos nem fogom befejezni, csak abba hagyni. No, ez volt a bevezető, ennyi. Szóval ajándékot kapni általában mindenki szeret, főleg, ha olyan ajándékot kap, ami tetszik is neki, vagy ami hasznos, vagy ami valamiképpen kellemes érzést vált ki belőle. De nem tudom, hogy azt végig gondolták-e, hogy az ajándékozás az három szereplős. Hát van egy, aki adja, van a másik, aki kapja, és hát van maga az ajándék. Hát azért ki tudunk találni olyan szituációt, amikor két igazából egymással jó viszonyban lévő embereknek nem sikerül eltalálni az ajándékot. Hát azért látok már ilyet a világ, nem? Vagy csak én? Na mindegy. Na de mi is ez az ajándék? Hát az okosságok a neten valami olyasmi választ adnak rá, hogy valaki a saját tulajdonából vagy vagyonából átad valamit egy másiknak, ellenszolgáltatás várása nélkül. Oké. De még mindig színesedik a kép, mert ugye az ajándék az egy önkéntes dolog. Vagy adok, vagy nem adok. A fogadása is egy önkéntes dolog. Elfogadom, vagy elutasítom. És igazából mind a két szereplő lehetek egy időben én is. Tehát lehetek adó is, lehetek kapó is. Igen, tudom, mi emberek mindent el tudunk rontani, az ajándékozást is. Miért ezt adta, miért ennyit, miért kapta a másikat, nagyobbat, a szebbet, a jobbat, nem csak a kisgyerekeknél szokott, hanem ez így lenni szerintem. Na mindegy. És még egy tulajdonság az ajándékról, nevezetesen, hogy az ajándék az ajándékozóra állít kit egy ismertet. Arról beszél az ajándék, aki ad, kevésbé az, aki kap. Nevezetesen elképzelhető, hogy az ajándékozó félreteszi a saját érdeklődési körét, a saját ízlését, minden egyebet azért, hogy a megajándékozottnak a kedvére járjon, és megvesz egy olyan könyvet, amit eszébe sincs sohasem elolvasni, de miután tudom, hogy az ajándékozottnak tetszik ez a téma, hát félreteszem a sajátomat, és megveszem neki. Aztán az ajándék még hordoz egy üzenetet, mégpedig az, hogy méltó-e az ajándékozóhoz. Tehát ha megvan mindene, és vesz egy 50 forintos játékot, akkor az ember elfogadja persze, de hát láttam Monacóról egy úti film, mutattak egy óra bolt kirakatát, és nem voltak árak. Volt a megjegyzés hozzá, ha megkérdezed, hogy mennyibe kerül, akkor nem a te kategóriád. Mert ugye ez a másik véglet, hogy valami horribilis dolgot adok, csak hogy mutassam, hogy én mennyire adtam, még ha bele is rokkanok. No, ezek voltak így az általános dolgok. Mi van akkor, ha kapok egy ajándékot, de nem vagyok tudatában az értékének? kapsz egy aranyrudat, de nem tudod, hogy az arany milyen értéket képvisel, mert egy darab fém, nem túl kemény, meg nehéz, és hát lehet vele jó dobálózni, persze, de nem arra való egészen. Aztán van az a dolog is, amikor úgy kezelem az ajándékot, hogy mondjuk fogok egy 20 000-est, és papírgalacsint csinálok belőle, és dobálom a falnak. Na most ettől az ajándék még nem veszti el az értékét, csak aki használja, az használja rendeltetésszerű ellenesen. Olvastam egy történetet valamikor nagyon régen, egy néger afrikai szegény faluból egy leányzónak sikerült kitörnie, eljutott egészen odáig, hogy tanult, meg külföldre került, és mindig írt levelet az anyukájának, és mindig volt benne egy furcsa papír, de hát anyukája olvasni se tudott, ezt a furcsa papírt mindig kiragasztotta a szoba falára. És akkor egyszer egy utazó benézett a kis kunyhóba, és kiderült, hogy dollárosokkal van, nagyon értékű dollár címletekkel van kitapétázva a fala. Nem tudta az anyuka, hogy igazából ő a faluban a leggazdagabb ember abba a viszonyban, abba a környezetben. Mert hogy nem tudta, hogy mi ez az ajándék, amit kapott. Hát olyan érdekes fejek voltak rajta, küldte, akkor vigyázz rá. Szóval pedig ajándékról beszélünk, még mindig. No, ha mindkét fél lehetek, az is, aki ad, és az is, aki kap, akkor jogos a kérdés. Mi a jobb? Adni vagy kapni? Mert ezért egyszer föl kell tenni ezt a kérdést is. A kérdésre adott válaszod elárulja a szíved állapotát. Abcsel 20:35, Pál apostol beszél itt, és azt mondja, hogy minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az előtlenekről gondoskodni, emlékezve szavairól. Mert mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szóval, ha az ember Isten képére van teremtve, akkor valószínű ez a tulajdonság van beleteremtve. Ha hívő emberként jobban szeretsz kapni, mint adni, akkor meg kéne állni és egyszer kicsit körülnézni, hogy biztos rendben van. Mert ugye a hitetlen ember az egy más kategória. A hitetlen ember úgy gondolkodik, hogy minél több jusson nekem, minél többet felhalmozni, annál jobb. És meg azt mondja, hogy a buzamag odaadja magát egészen a halálba, azért, hogy sok gyümölcsöt teremjem. Nem tudom, hogy gondoltatok-e arra, hogy Jézus, amikor elkezdett betegeket gyógyítani, akkor gyógyított. Kivétel nélkül. Nem azt mondom, hogy gondolkodás nélkül, de határtalanul. És tette ezt úgy, hogy amikor elment a földről, hát maradt 120 ember. Nem 120-ot gyógyított meg. Nem tette fel egyszer sem a kérdést annak, akit meggyógyított, hogy fogsz te engem követni valaha? Adott. Benne volt az isteni teremtő erő, és egyszerűen nem tudta magába szorítani. Csak adott, csak adott, csak adott, mert hogy ajándék. Nem tudom, hogy ezek után jogos-e az, hogy hívőként meg azon gondolkodunk, hogy vajon Isten meg akar-e gyógyítani. Lehet, hogy a kérdés is rossz. Szóval Jézus úgy él, hogy adni és adni. Az isteni hozzáállás az, hogy adni és adni. A fejemben a számtan meg azt mondja, hogy akkor nekem kevesebb lesz. És lehet, hogy a számtannak igaza van. Csak hogy ez a kérdés egy réteggel mélyebb. Ez a kérdés arról szól, hogy abban hiszek, amit megtanultam, és a tényeknek, vagy abban, amit a Biblia mond. Mert az előbb igével, ha Jézus azt mondta, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, akkor ez így van. Ha én azt mondom, hogy de jó, hogy megúsztam ennyiből az ajándékozást, akkor a Biblia kijelentés helyére tettem valamit, és hát ki kéne találni, melyik az az igazság. Én a Bibliára hajlok, de saját meggyőződéset tud téged továbbvinni. És ebben a pillanatban már is kihívás előtt áll a gondolkodásmódom, hogy akkor a Bibliát hiszem el, vagy a számtant. Akkor is 2.8-ban van egy nagyon rövid, tömör mondat. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Hoppá! Hát, ha övé minden, akkor igazából biblist tudok én adni? Vagy hogy is van ez? De meg is fordíthatjuk. Ha övé minden, akkor mit aggódok én azon, hogy nekem kevesebb lesz? Hát ott van egy végtelen gazdagsággal rendelkező valaki a hátam, vagy szerencsésebb esetben bennem. Szóval lehet, hogy nem tudom eltúlozni az ajándékozást. Mert hogy ott van. Ennyi az összes arany. Mondja a seregek ura. Szóval, ha a hitem rendben van, akkor esélyes, hogy nem fogom eltékozolni azt, amit ajándékba kaptam. Jézus áldozata a mindenhatónak egy ajándéka. Az egész mai téma ezzel az igeverssel indult, amit mindenki fejből tud. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz a ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szóval Isten adott. Ajándékba. A következő verse, 17., amire már nem szoktunk annyira emlékezni, az azt mondja, hogy azért küldte el a fiát a világ, nem azért küldte el a fiát a világba, hogy elítélje, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Adott egy ajándékot a mindenható, Jézust, aki ajándék, de ugyanakkor az egyik funkciót tölti, elhozta az üdvösséget a számunkra. Amikor az üdvösségről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy Isten, mármint az Atya, kiváltott az ördög rabságából. Kivásárolt, mondanám így, nem egészen jó a fogalom, de mindegy. De Jézus a világért halt meg. Magyarul senkinek nem kellene az ördög hatalma alatt élni. Ha körülnézünk, mégis azt látjuk, hogy hát azért ez nem egészen így van. Hát vannak, akik nem tudnak róla. Ez a szerencsétlen eset. Valamikor nem olyan régen egyszer utána néztem, hogy amikor az Egyesült Államokban a rabszolga felszabadítást törvénybe iktatták, akkor is 2,5 év betellett, amire végigjutott az országon, és mindenki megtudta. Biztos volt olyan úr, aki szándékosan titkolta, de mindegy. Szóval nem tud róla, ez az egyik kategória. A másik az, hogy tud róla, de annyira hihetetlennek és elképzelhetetlennek tartja, hogy nem is foglalkozik vele. Ez az, amikor összegyűröm a 20 000-est, és dobálom. Tudom, hogy érték, csak. Aztán van egy réteg, amelyik kitűnően meg tudja magyarázni, hogy rám pont miért nem vonatkozik. És van egy réteg, ami még kellemetlenebb, amelyik azt mondja, hogy hát igen, erre a területre vonatkozik, de a többire. Ezek a mi elképzeléseink, Istennek az ajándéka, az egy teljes ajándék. Efézus 1:4-5-6. Ő benne kiválasztott minket magának, teremtése előtt, hogy szentek és vethetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőség és kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Az, hogy én megismerhettem őt, a teremtőt, az egy ajándék. Az, hogy Jézust elküldte, az ajándék. Tehát megajándékozott vagyok onnantól kezdve, hogy egyáltalán vagyok, és itt vagyok. Jézus a tökéletes ajándék. Jakab 1.16-17-18 le is írja. Ne tévedjétek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szül minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményének. Jézus a tökéletes ajándék. Nincs jobb. Egy tökéletes ajándék természetesen örömöt fog szerezni. Vagy kérdésként kellett volna feltennem? A tökéletes az ajándék az, amit szerettem volna. Ha tudom az értékét az ajándék. Hogy kinek a mértéke szerint tökéletes? Hát a világ mindenség urának és teremtőjének a mértéke szerint. Ugyanis az a baj, ha a saját elvárásaim szerint vizsgálom, miután én messze vagyok a tökéletességtől, lesznek hibák és lyukak. Nekem azt tetszene, nem lenne semmi küzdelem, nem kellene várni senkivel, megtértem és így gyorsított utánbe mennék a mennybe. Minden gond és probléma nélkül. Na most, ha ezt a mindenható Isten itt meg akarná valósítani a Földön, arra körülbelül az a lehetősége volna, hogy a megtérésed pillanatában meghalj. Ugyanis a két tábor az működik a Földön. Na most az az ember, aki önként odaadja magát a sötétségnek, és utána elkezd téged bosszantani, mert te hívő vagy, annak a szabad akaratát lépje át Isten azért, hogy téged megőrizzen a bántástól. Na de akkor igazságtalan. Ez csak egy példa volt, megpróbálom feloldani. Szóval nehogy azt gondolja valaki, hogy ezt Isten nem tudja megállítani, ezt a folyamatot. Erről szó nincs. Soha nem szorult arra, hogy ilyen problémával akár csak gondolkodnia is kelljen, mert hogy az egyént mozgató sötét erő az már legyőzetett. Tehát azt onnan ki lehet ütni, és lehet szembe küldeni egy hívőt, aki el tudja neki mondani, hogy figyelj, van egy másik ország. A világosság ország. Szóval az ördög küzdelme Isten ellen az egy összes küzdelem. Igazából, ha nagyon belegondolunk, Isten soha nem küzdött az ördög. Annál több esze volt. Szóval próbált Jézus helyére odajutni, ami nem jött össze neki, de küzdeni nem mert Isten ellen. Hát azért teremtmény, szóval. Na, de menjünk vissza az ajándék kérdéséhez, mielőtt nagyon elkanyarodnék. Róma 8.32. Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Adott egy tökéletes ajándékot, Jézust, és azt olvastuk, hogy én vele együtt mindent. Hogyan közeledem ehhez a mindenható Istenhez? Ha úgy, hogy kötelezettségeim vannak, akkor valamit eltévesztettem. Ugyanis az ajándék az önkéntes, és nem vár ellenszolgáltatást. Azon kívül Isten szövetségi viszonyba kínálja a kapcsolatát. Egy olyan szövetségbe, amelyik feltétel nélküli szövetség. Szóval, és bocsánat, ha valami meredek lesz a következő mondat, Isten nem vár el tőled semmit azért, hogy szerethessen téged. Mindent ajándékként adott, az ajándéknak az a tulajdonsága, hogy nem vár viszonzást, szövetségi viszonyban van veled. Egy olyan szövetségben, amelyben nem tételez fel semmit. Szóval, ha ötször annyit imádkozó, nem tud egy fokkal jobban szeretni, mert a tetejében mindent odaadott már. Most olvastuk. A teljeset. Vele együtt minden. Nincs több. Ha nincs több, akkor nem lehet értelmezni a jobban kifejezést. Tudod, mit tudsz tenni? Nincs olyan, amit meg kell dolgozni érte, vagy le lehet törleszteni, mert nem kötelező semmi. Amikor azt mondja a Biblia, hogy felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt, ő ad. Az adni akarás a lényege, az ajándékozni akarás a lényege. A legtökéletesebben az vele együtt mindent kiöntötte, és ha körülnézel, a világ pont az ellenkező irányba megy. És ettől ő még nem vonta vissza az ajándékait. Na de akkor egy lehetőség, meg esetleg lehetne, mint teremtménynek, hogy én is viszek ajándékot az Istennek. Ugye? Tehát el nem várja, de az, hogy megajándékozzam én a mindenhatót, azt meg tudom tenni. Már, ha van valami, amivel meg tudom tenni. Mert már a Földön is problémát jelent időnként az, hogy most hát neki mit vigyek ajándékba, hát mindene megvan. Most mit vigyek neki? Most ehhez képest a mindenható nagyságrendekkel inkább minden van. Mit tudok vinni? Ugyanis 1 Korintus 4:7. Mit tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptál, mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna? Hát nincs semmi, amit nem kaptam volna tőle. Akkor mit tudok én tenni? Még az a forint, amiért megdolgozol, azt is tőle kaptad. Olvasom hozzá a Biblia verset, 5 Mózes 8, 17-18. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartja a szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak. Így van ez ma is. Az, hogy tudsz dolgozni és pénzt keresni, és még meg is gazdagodhatsz, erre is tőle kaptad az erőt. Mindent kaptál. A lehetőséget is megkaptam arra, hogy ezekkel az ajándékokkal, amelyekkel ő megajándékozott, ezekkel én sáfárkodjam, mondja a régi fordítás, vagyonkezelője legyek. És kaptam egy döntési lehetőséget. Ha van 5000 forintom, akkor tudhatom, hogy mit veszek belőle. Élelmet, kábítószert, lottószervényt, benzint a fűnyíróba. Én döntöm el. Oké, lesz egy pont, amikor Isten megkérdezi, hogy hogy gazdálkodtál mindazzal, amit rád bíztam, de figyeljetek, Ádám mellé se állt oda, hogy nem ehetsz a fából. Rábíztak, kapott egy lehetőséget. Hát persze, úgy hívjuk, hogy szabad akarat, persze. Szóval viselkedésemmel egy dolgot tudok tenni, amivel tudok ajándékot adni Istennek. Félreteszem a saját akaratomat. lemondok az énemről. Ezzel tudok ajándékot vinni Istennek. De ez egy kapcsolatviszony, ami Isten és ember között van. Gyenge a példa, de elmondom. Szóval, ha minden nap 7-től 8-ig precízen, pontosan kiszámolva a 60 percet a házastársaddal töltöd az időt, és a maradék 23 órában nem szólsz hozzá, mit fog tenni a házasságoddal? Amikor Istenhez közeledem, oké, hogy van elhatározott időm, de letelt az egy óra, mára letudtam, majd hónap folytatjuk. Nyikorgó viszonyt fejez ki. Nyikorog a dolog. Ha kétszer annyi időt töltök Istennel, mint tegnap, azzal csak azt mutatom meg, hogy értékes vagy számomra, lemondtam a saját vágyamról, hogy veled legyek. Ha háromszor annyi Bibliát olvasok, azt mondom, mutatom, hogy Istenem, annyira fontos vagy, meg akarlak ismerni az írott igéden keresztül. Ha többet imádkozom, az időmet rád adom, odaadom ajándékba az időmet. És nem várok vissza semmit, mert az ajándék egyik tulajdonsága az, hogy nem vár viszontszolgáltatást. Mert abban a pillanatban, hogy Istenem, most már két hete napi fél órával többet imádkozom, most már megadhatnád, amit kérem, ez nem az a viszony. Ez üzlet. Csak hát nem tudok Istennel üzletelni, mert amin van, azt tőle kaptam, és aminek megörülök, az is az ő ajándéka. És figyeljetek, az ajándék engem minősít. Én hogy viszem Isten elé az ajándékomat, a lehetőségemet? Rólam állít kibizonyítványt. Méltó-e? Na, mindegy. Szóval, Kolossi 1:12-13-14. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Tudjuk, hogy a megtérésünk az azt jelenti, hogy ebből az országból, birodalomból átkerültünk Krisztus birodalmába. Országot váltottunk. De a szabad akarat miatt a jogunk nincs, de a lehetőségünk megvan visszamenni a másikba. Jogom már nem lenne, mert meg vagyok vásárolva, ki vagyok emelve a sötétség birodalmából. De a szabad akaratom, a lehetőségem megadja, hogy én szépen visszasétálja. Tudjátok mi ez? Amikor Izrael kijött Egyiptomból. Kijöttek a pusztába. A kémek elmentek, hozták a szőlőt, de ott vannak az Anák fiai. Na, azokkal nem bírunk. És ott maradnak a pusztába, és Mózes fölmegy a hegyre, és menjünk vissza Egyiptomba. Hát ember, hát rabszolga voltál, de hát az jobban tetszett. És figyelj, ott élt a 40 évet a pusztában. Vissza ugyan nem ment Egyiptomba, de az ígéret földjére sem. És tudta, hogy az ígéret földjén van szőlő, de soha nem evett belőle. És tudta, hogy az ígéret földjén megvan ez, meg az, meg amaz, de soha nem jutott hozzá, mert a szívébe visszafelé kacsingatott. Saját döntésük volt, figyeljetek! Isten nem mondta azt, hogy nem mehettek, és nem bírtok el Anák fiaival. A kémek mondták, a többiek elhitték. Józsué és Káleb ugyanazokat látták. Ők azt mondták, hogy visszük őket ebédre. Ugyanazt látták. 12 kémből 10 azt látta, hogy lehetetlen küldetés, 2 azt látta, hogy megesszük őket ebédre. Ez azt jelenti, hogy a kémek kerekítést félretéve 16-17%-a látta azt, hogy működik a dolog, a többi azt látta, hogy nem működik a dolog. Ijesztő jegy, és nagyon óvatosan mondom, csak nehogy mi is így járjunk Krisztus visszajövő előtt, hogy azok, akik is megyünk 16-17%-ban csak készen arra, hogy vele találkozzon. Veszélyes a helyzet. Tudnom kell. A sikeres hívő élet lehetősége a megtérés pillanatától kezdve mindenki számára adott. Azt olvastuk, hogy tökéletes ajándék, és azt olvastuk, hogy vele együtt mindent. És ha megnézem a saját életemet, hát még a környezetembe se világítok. Pedig tudom, hogy só és fény vagyok. Nem az, hogy megváltoztattam a környezetemet. Nem is látszik talán, hogy világítok. De ki dönt így? Isten részéről minden el van végezve, mindent odaadott, tökéletes ajándék, vele együtt minden. Akkor csak én hoztam magamnak rossz döntéseket, amelyekkel megvonom magamat az áldástól, hogy nem eszek a szőlőtőkétől, és még a környezetemet is meglopom. Mert hogy hívőként, ha visszasétáltam a sötétség birodalmába, egy-két ajándékot még onnan is tudok így oda dobni Istennek. Imádkoztam 15 percet. Meg elmondtam neki ebben a 15 percben 20-szor, hogy de az innen most már kimenthetnél. Csak hogy én mentem vissza. Nem ő küldött. Ő mindennel megajándékozott, ami ahhoz szükséges, hogy az én hívőjében bemutassa Krisztust a környezetembe. Szóval, Isten nem arra pályázik, szerintem, hogy nagy emberei legyenek. Kenneth Hagin, meg Bonke, meg ilyenek. Szerintem sokkal inkább vágyódik arra, hogy Krisztus teste egy erős test legyen, ami abból a sok kis sejtből áll, akik mi vagyunk egyenként a gyülekezetben. Hogy bemutassuk azt, hogy mi a fej, hogy mi a fejnek a szándéka, a célja ezen a földön. Hogy meglássa a világ, hogy hát akkor a lehetőség áll előttünk, mert Isten megajándékozta ezt a Hát én javaslom, hogy ez legyen a cél. Krisztus visszatükrözni. Amen.